Sziasztok! Akkor ez jobb. Köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és a Barnabás csoport nevében, az a misszió, mihez tartozom, és a Rózsakért Baptista gyülekezetnek a nevében is. Ezen a héten Mikolás látogatott minket Magyarországon, nem? De itt is? Nem csak Budapesten? Itt is? Jó, oké. Én a karácsony szezon az itt van, az advent. Mondom nektek, én nagyon szeretem ezt a szezont, ezt az időszakot. Emlékszem, amikor gyerek voltam, hogy mennyire tetszett nekem, hogy Jézusnak a születésnapját ünnepeltünk. Nem csak a Jézusét, hanem az anyjuét, mert az anyjú a karácsonyi napon született. A család összejött. Volt sok ajándék, sok-sok jó emlékem van, sok jó dologra emlékszem. De kettőt említenem most. Az egyik a kaja. Az étel. Hú, sok finomságot ettünk. Sok torta, sok pitte. Igen, a kaja, az étel az, ami kiemelkedik az emlékezetemben. És ezért sajnos ma a hasam az, ami kiemelkedik itt a jelenben. De szeretem ezt a karácsonyi időszakot és az ételt, amit ettünk és esszünk. A másik dolog, amire emlékszem, mit csináltam velük? Ilyeneket kaptunk a postaládán. A barátaink vagy családtagok költék ilyen karácsonyi képeslapok, néha egy családi fényképpel, valamilyen jó kívánsággal, vagy valamilyen karácsonyi ábrával, és majdnem mindig, nem mindig, de majdnem mindig békességet kívántak nekünk. Békesség. Na. Békességet kívántak nekünk. Igen, hallottatok? Oké, meg egyszer próbálok valamit. Lehetséges, hogy azért kicsivel közelebb kell legyen ez hozzám.
Spionát és penyekáinkba van.
Na most. Jó. És béketlenséget hirdették. Akkor ajándékozom ezt neked. Karácsonyra.
Nem tudom, mi van ezzel. Jó.
Igen. Amikor, mielőtt Jézus született, jövendőltek, hogy milyen lesz ő, és azt mondtak, hogy egyik neve az lesz, hogy a békesség fejedelme. És amikor született, az angyalok hirdették, kiabáltak, dicsőség Istennek a mennyben, és békesség a földön, azoknak, akik Isten tetsze szerint élnek. Békesség a földön. Békesség a földön. Ez a karácsonynak az egyik a legnagyobb üzenete. És a kérdés az, hogy most, 2012-ben, most karácson, mennyire tapasztalod a békességet a te életedben? Van békesség a te földödön? Van békesség az életedben, az otthonodban, a gyülekezetedben? Mondom nektek, hogy 2012-ben kevesebb békességet észrevettem az embernek az életében. Vannak, akinek van békessége az életében, de van sok, akinek nincs. A pénzügyi helyzet miatt, a válság helyzet miatt sok nyugtalanságot látok. És olyat hallok, hogy ha csak lenne egy jó állásom, akkor lenne békességem. Hogyha csak lenne pénz a zsebemben, vagy a bankban, akkor lenne békességem. Hogyha lenne egy otthonom, hogyha lenne étel a spájzban, akkor lenne békességem. Mint hogyha a békesség az egzisztencia kérdéstől függne, hogyha jó az anyagi helyzetem, akkor lesz békességem. De mondom nektek, hogy nem így van, mert az éveken át találkoztam többféle dús, gazdag magyar ember, és van kettő a fejemben most, mindenük van, de nincs békesség. Az egyik, képzeljétek el, ilyen millió van, ami most élünk, hogy annyira nagy válság van. Ő nemrég vett magának egy 11 millió forintos autó. Az ő szége nagyon jól megy. Az ő anyagi helyzete az tuti, az jó. Nincs probléma. De nincs békessége. Egyáltalán nincs békessége az életében. Emlékszem, annak idén ez mutatja, hogy mennyire idős vagyok. De emlékszem annak idején, amikor a Beatles a csúcson voltak, és a John Lennon, a frontemberük, egy dalt énekelt, és ez a dal úgy szólt, hogy mindenemet, amin csak van, odaadnám neked, csak egy kis békességért. Mindenemet odaadnám, csak egy kis békességért. Harrison Ford, tudjátok, az Indiana Jones, a színész. Egy interjút csináltak vele a tévében, és a bemondó mondta, hogy na, Harrison, nagy sikered volt, mindened van, minden van, amit az ember csak kívánna. Harrison azt mondta, de nincs. Akkor mi lehet az, ami nincs neked, kérdezte a bemondót. Békesség, mondta Harrison Ford. Minden van, minden volt neki, ahhoz, ami kell ahhoz, hogy biztonságos legyen az egzisztenciát. Az anyagi helyzet az meg volt oldva, de nincs békessége. Pedig a másik oldalon vannak, akiknek a helyzetük, az anyagi helyzetük eléggé pocsék, de mégis van békességük az életükben. Szóval azért én azt mondom, hogy ezek a külső tényezők, az anyagi helyzet, a jó egzisztencia, bárhogy ez segít, ez önmagában, önmagukban nem elég ahhoz, hogy legyen békességünk. A békesség nem attól függ, hogy mi van ott kint, vagy mi van. A békesség attól függ, hogy mi van itt, és mi van itt a szívünkben. Jézus maga azt mondta, hogy a békesség az önmagában, ő benne található. Hogy lesznek problémák a Földön, de ő benne lehet találni békességet. De ez a te tapasztalatod? Én találkozom sok-sok keresztényel, akinek nincs békessége. Pedig Jézus él az életükben, ők tartoznak Jézushoz. Mi van? Miért? Miért nem tapasztalnak a békességet? Mi kell hozzá? Mi kell ahhoz, hogy tapasztaljuk a békességet? Hiszem, hogy lehet tapasztalni, mert Isten ígérte, sőt, hirdette a karácsonykor. Hogyan lehetne szerezni ezt? Tudok-e tenni valamit ahhoz, hogy a békességet tapasztaljam az életemben? Vagy te tudod csinálni a te életedben? Ma szeretném egy ige szakaszt megnézni, ahol Isten, ahol Jézus békességet adott valakinek. És nézzük meg, hogy van-e valami abban, ami segítene nekünk a mi életünkben, hogy jobban tapasztaljuk a békességet. Kérem szépen, lapozunk a Lukács 10, vagy Lukács 7-hez, és azt fogunk kérni, hogy Laci, áll fel, és olvasd ezt az igeverst lassan, hangosan.
Lukács evangélium 7. rész 36. verstől. Egy farizeus arra kérte őt, hogy együtt vele. Meg is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, keretet hozott egy alvásról tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyével kezdte öltözni a lábát, helyállat örölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkérte kenettel. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna a próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt a Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani való neked? Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Erre azt mondta Jézus, Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nál. Mivel nem volt kívül negatív, mind a kettőnek kérdezett. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod az asszonyt? Beintem a házamba. Vizet lábamra nem adtál. Ő pedig könnyeivel öltözte lábamat. És hajába töröltem. Te nem csókoltál meg. Ő pedig mióta bejöttem, nem szült meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajra a fejemet. Ő pedig kereszttel kented meg a lábamat. Ezért mondom neked. Neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeret. Akinek pedig kevés bocsátatott meg, kevés viszont. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátottak a te bűneid. Az asztalnál ülők, ezek kérdezték egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el a békességben.
Köszönöm szépen. Uram, nézd ki a szemünket, a szívünket, és segíts nekünk megtudni és megtanulni, és tapasztalni azt, amit szeretnél, hogy tapasztaljuk és tanuljuk ettől az igeverstől. Segíts rajtunk. Amen. Ez egy ismert igaz szakasz. Tudom, hogy nem új nektek, de hát, hogy említsek egy-két dolgot, mielőtt foglalkozunk az alkalmazással. Egy vácsoráról van szó, és bárhogy szerintem többen voltak ott, főleg csak három ember van említve, a meghívó, a meghívott, és egy harmadik személy. A meghívó, a farizeus, a meghívott, az Jézus, ez a harmadik személy, az a nő, az a, azt mondod, bűnös asszony. És mondom nektek, hogy sokáig, őszintén sokáig furcsáltam azt, hogy ez a nő hogy került oda. Ennél a vacsorán, mert én tudom, hogy annak idején, amikor gyerek voltam, szó sincs arról, hogy az anyukám engedte volna ilyen nőt ott az asztalhoz, amikor a család összejön. És kevés feleséget ismerek ma, aki szívesen engedne ilyen nőt a házban, amikor vacsorázunk. Csak képzeljetek el, hogy meghívtatok egy különleges vendéget, és kezdenek beszélgetni, valaki kopog, mész az ajtóhoz, és ott áll egy prostituált. És azt mondja, hogy hallottam, hogy különleges vendégetek van, szeretnék bejönni. Hogy van ez? Hogy történt ez? Én néztem a kommentárokat, és azt olvastam, hogy annak idején Izraelben sokszor a ház mellett volt egy nyitott tér, olyan teraszszerű valami, néha fedett volt, pergolával és szűlővel, ez volt egy kis árnyék, és ott szokták ülni néha, és úgy volt, hogy ott volt a kanapé, és igen, a bál oldali könnyek, mindig összekeverem a köldök és a könnyök, nem szabad mondani, hogy a bál oldali köldökre támaszkodtak, a bál oldali könnyökre támaszkodtak, a lábok ára felé volt, a jobb kezével ették, és így ilyen fél ülve, fél feküdve ott ezeken a kanapén, amik az asztal köré voltak, és ott beszélgették, és ették egymással. És szokás szerint, mivel ez egy nyitott terület volt, voltak nézők, akik körülötte álltak, és nézték, az átlagos ember szeretek volna megtudni, hogy a nagy ember, a fontos emberek miről beszélnek, hogy folyik az élet, és néha csak nézték ott kívülről, hogy mi folyik ott bent. Szóval nem teljesen furcsa vagy idegen az az ötlet, vagy az a gondolat, hogy ez a nő ott van, de mégis az, hogy nő, az, hogy milyen nő, ez az, hogy annyira közel volt. Az eléggé furcsa volt, mert a rabik, a farizeusok nem is nagyon beszélték nőkkel nyilvánosan, és azt tudti, hogy nem ültek asztalhoz ilyen idegen nőkkel. Ez a ráadás az, hogy ez nem csak bármilyen nő volt, hanem egy prostituált. És a zsidó törvény eléggé szigorú volt, nem is volt szabad, hogy ez a farizeus a közelébe legyen. Nem is beszélve arra, hogy asztalnál legyen vele. Nem is volt szabad, hogy a közelébe legyen. Tilos volt. És ezért mondom nektek, én tisztelem ennek a nőnek a bátorságát. Mert képzeljétek, ő tudta, hogy ő egy nem kívánt személy ennek a farizeusnak. Ő tudta, hogy ő persona non grata, ő nem is igazi ember ennek a farizeusnak a szemében. És ő tudta, hogy miféle szabályok vannak, és mennyire szigorú, hogy nem is szabad, hogy ott legyen vele. De mégis kockázatot vállalt, és keresett Jézus. Én tisztelem a bátorságát. De a kérdés az, hogy miért keresett Jézus. Na, én nem tudom, hogy nektek van ilyenje, én felfedeztem valamit, és nekem ez csodálatos. Van egy ilyen könyv, The Harmony of the Gospels, evangéliumnak a harmóniája. Arra van szó, hogy az evangéliumokban, a négy evangéliumban sok eseményről olvasunk. De néha nehéz tudni, hogy mi jött miután, mi az idővonal, mi a sorrend, kronológiailag, mikor történt mi. Ez a könyv összerakja ezeket a dolgokat, ezeket az eseményeket egy ilyen idővonalban, hogy látjuk azt, hogy kronológiailag mi következett, mi történt, mi következett. És tudjátok, hogy mi történik épp ezelőtt? Épp ez a hátalmadik oldalon ebben a kis üvönben olvassuk ezt, amiről most olvasunk. És ami történt épp azelőtt, nem tudjuk, hogy aznap reggel, nem tudjuk a kövek, vagy az ületelevő nap, nem tudjuk, hogy mennyi idő van a kettő között. De ami történt épp ezelőtt az, hogy Jézus mondja bárkinek, akinek van tőle, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok. És meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Épp mielőtt ez történik, amiről most olvassunk a Lukács 7-ben, Jézus mondja az embereknek azt. És nem lehet bizonyítani, de én hiszem azt, hogy ez a nő ezt hallotta. És ő kívánta azt a megnyugvást, azt a békességet. Ő le van terhelve az életében, és ezt kívánja, és keresi Jézus, mert Jézus ezt kínálta. De az igazság az, hogy én nem tudom ezt bizonyítani. Én nem vagyok 100%-os biztos, hogy miért keresett Jézus. De 100% biztos vagyok abban, hogy hogyan. Hogyan közelített Jézus? Könnyel, csokkal, és parfummal. És ez három jelentős dolog. Ez a három dolognak a jelentősége abban látható, hogy a farizeus mit nem csinált. Na, bevezetni ezt egy kis valamit kell mondani. Magyarországon, illetve az én feleségem, az Áginák a családjában az illik, ha vendégül megyünk valahova, hogy nekünk virágot kell vinni. Én nem tudom, hogy ez ilyen nektek, de Áginak ez muszáj. És nem tudom, hogy hányszor történt az, hogy én ott vagyok az ajtónál, láttam azt, hogy mindjárt késni fogunk, és én kíván, Ági, menni kell, oké, jövök. Ági, menni kell, oké, jövök. Ági, nem mondd meg egyszer, hogy menni kell, oké. Ott vagyok az autóban, végre. Ő azt mondja, hogy üljél az autóba, ez melegíts. Szóval ott ülök az autóba, ez melegítem az autót. Végre jön az Ági. És látom azt, hogy hú, jó, akkor csak 20 percet fogok pisni. De rögtön, mit mond az Ági? Tudod, virágért kell menni. Hogy? Nem. A két értékrend össze ütközik egymással. Az enyém az, hogy ne késünk, az övei az, hogy kell vinni virágot. Ez illik, ez illendő. Na, hasonlóan ebben a kultúrában, abban a kultúrában, annak idején Izraelben az illet, ha vendégül látsz valakit, hogyha megvendégelsz valakit, akkor az illet, hogy vizet kínál neki, mert ez egy sivatagi terület volt, szandállal járták, nagyon piszkos volt a lába, nagyon kellemetlen, és az illet, hogy orrád egy kis, vagy kínáld neki egy kis vizet, hogy megmossa a lábát. De ez a farizeus nem adta Jézusnak, ami illet. Nem adta neki vizet. Kettő, nem adott neki azt, amit én mondom, Isten hozott csókot, azt a puszit. Na most, ez egy része a ti kultúrátoknak. Az ennyi, nem tudom, hogy Léken milyen volt neked, de lány vagy, az más. Mint férfi, amikor ide érkeztem, és láttam azt, hogy a férfik is csokolnak egymást. Amerikában mi nem csinálunk, néhányan, de a legtöbb ember a legtöbb férfi nem csokkolja a másikat. Azt emlékszem, amikor ide érkeztem, és én láttam azt, hogy, és mindig, amikor találkoztam valakivel, akkor így találkoztam velük, hogy ne legyen semmilyen gondolatát, hogy egy csokot fog adni nekem. Utána rájöttem, hogyha itt fogok élni, nekem kell átvennem a dolgokat, és jött a barátom, hogy szerettem volna mondani, hogy vagy adni neki ezt a testvéri csokot, csak nem tudtam, hogy nekem jobbra kell mennem. Én mentem balra, ő ment jobbra, és a szájra csokoltam. Nehéz volt nekem belejönni. De mivel itt élek, ez egy része a kultúrának, és nekem kellett tanulnom ezt. És hasonlóan abban a kultúrában az illet, hogyha valaki jött hozzád, főleg az asztalhoz, mert az asztali közösség ez nagyon fontos volt, hogy ad neki egy azt az Isten hozott csokot, tehát a testvéri csokot. De ez a farizeus. Nem adta neki, nem adta Jézusnak azt a csokot, amit kellett. És aztán a harmadik nem adott olaj a fejére. Ez nem biztos, hogy én panaszkodtam volna erről. Elég olajos a fejem, így volt van. De azt mondják, hogy nagyon erősen sütött a nap, nagyon feszített volt a bőre a fején, a lábán is. És ez az olaj, ez nagyon kellemes volt. És az illet, hogy ha valaki jött hozzád, hogy ezt az olajt kell adni neki. De az a farizeus nem adta Jézusnak ezt az olajt. Na ez a farizeus nem csinálta azt, ami illet. Másképpen mondva, ez a farizeus bunkó volt. Komolyan, bunkóan viselkedett Jézus. Az kicsit durva, de ez az. Szóval a kérdés az, miért is hívta meg? Hogyha nem is fogja azt csinálni, ami illik. Miért hívta meg? És én azt látom, hogy vagy úgy vélem, hogy ő hallotta azt, ami körbe megy. Ő hallotta azt, hogy az emberek mit mondanak erről az illetőről. És ő hallotta azt, hogy beszélnek arról, hogy ő nagy dolgokat csinál, és lehetséges, hogy ő egy proféta. Lehetséges, hogy ő egy proféta. Ő mindezt hallotta, és ők kíváncsi volt. Meghívta Jézus, mert hogy megnézze, megvizsgálja, hogy lehet-e ez a valaki proféta. És mire jutott? Benne van a 39. versben. Mire jutott? Lehet-e Jézus proféta? Emlékeztek? Mire jutott? Azt mondta, hogy nem lehet proféta, mert hogyha proféta lenne, akkor ő tudna, hogy milyen ez a nő. Ő látna azt, hogy milyen ez a nő, mondja ezt a farizeus. És nagyon szeretem az iróniát ebben, mert a példázatban, amit prédikált, akkor bebizonyítja, hogy mégis ő proféta, mert belelát a farizeusnak a gondolatában. Látja azt, hogy mit gondolkodik ez a farizeus. Sőt, látja azt is, hogy mi folyik a nőben. És fordul, és kérdezi, látod ezt a nőt? Látod ezt az asszonyt? Látod azt, hogy mi folyik itt? Látod azt, hogy ő mit csinál, és miért? Látod azt, hogy mi folyik ő benne?
Nézd.
Amikor érkeztem, nem adta nekem vizet, de ő megmossa a lábamat az ő könnyeivel. Amikor érkeztem, nem adta nekem a csokot, de ő szüntelenül csokolja a lábamat. Nem adta nekem olajt, de ő drága parfumot önti a lábamra. Nézd! Nem látod? És azt mondja az ige, hogy fordult az asszonyhoz. Na, a kérdés a következő. Mit látott Jézus abban a nőben? Azokban a dolgokban. Mit látott Jézus a könnyekben? Szerintetek? A bűnbánát. Igen, bűnös asszonyként jött, de megbánta a bűneit. Mit látott Jézus a csokokban? Ez nehezen. Szeretetet is. Hálát és imádát. Sőt, görögül, én ezt olvasom, görögül az egyik szó az imádásra, azt mondja, ez proskunió, ami azt jelenti, hogy odafutni, hogy megcsokol valakit, leborulni előttem, és kifejezni a hódolatot valaki irány, tisztelettel imádni valakit, leborulni, csokolni. Ez a nő kifejezte a hálát neki. És mit látott Jézus a párfunkba, vagy az olajba? Pontosan. Azt mondja, hogy a görög azt mondja, hogy öntötte, addig még nem volt. Teljesen odaadta az egészet neki, teljes odaadásról van szó. És Jézus látta ezt a három dolgot. És aztán három dolgot mondott a nőnek. Látta a három dolgot, és három dolgot mondott. Azt mondtad, megbocsájtatták a bűneid, a hited megmentett, és menj el békességgel. Vagyis a bűnbánat, vagy megtérés, a háládás, az odaadásnak az eredménye az volt, hogy megbocsájtás, üdvösség és békesség. Mondja Jézus. És a mai témával kapcsolatos a fontos itt. Az a békesség. A békesség fejedelme békességet adott ennek a nőnek. Ez békességgel költe haza. Na most, én azt mondom nektek, vagy kérem tőletek, hogy legyetek türelmesek velem, mert én valamit fogok mondani most, ami lehetséges, hogy kicsit fura. Nem tudom, meglátjuk. Kérlek szépen, az elején kettő dolgot említettem, vagy kiemeltem a karácsonyi emlékeimből. A torták és a békességről szóló képeslapok. Lehet úgy látni ezeket a dolgokat, mint a békesség tortának a receptje. Mondjuk, vagy a békességnek a receptje. Tudja, ha minden tortának a receptjének van fő összetevői, általában tojás, liszt, cukor és egyéb dolgok. És hogyha kihagyja az egyet-kettőt, akkor mi lesz? Nem lesz az az eredmény, amit vársz. És én tudom ezt, mert 32 évesen házasodtam, és sokáig addig nekem kellett sütni, főzni magamnak, és többször volt az, hogy kihagytam valamit, és többször volt az, hogy az eredménye nem volt ehető. Komolyan. Sokszor, amikor bent marad mindent, beleadtam mindent, akkor nem volt ehető, de azt tudni, hogy nem volt ehető, amikor kihagytam a fő dolgokat. És én személyesen azt hiszem, hogy ezt a három dolgot, ez a három dolog, amit láttuk itt, ez a békesség legalapvetőbb, legfőbb összetevői. A fő összetevői a békesség receptjének. És hogyha kihagyjuk ezeket, akkor nem fog sülni nem békesség, mint ahogy akarunk. Illetve nem lesz teljes békesség a mi életünkben. De ezt állítom meg én, de vizsgáljuk meg, hogy igaz, vagy nem. Vizsgáljuk meg. Bűnbánat. Én azt mondom, hogy bűnbánat megtérés nélkül, illetve az a bűntől való elfordulás nélkül, az a 180 fokú elfordulás a bűntől, annélkül nem lesz teljes békességet. Ha nem élünk a hitünk szerint, akkor nem lesz békesség sem itt, sem itt, sem itt. Ha tudjuk, hogy van valami, ha tudjuk, hogy valami, amit teszünk, bűn, és nem fordulunk tőle, hanem tovább megyünk benne, akkor egy kétség, egy kettősség alakul, egy vívódás, egy érzelmi, értelmi, lelkiismereti, óra-vissza húzódás kezd bennünk. Egy kettősség. És soha nem lesz békességünk. Én emlékszem, hogy évekkel ezelőtt az Úr többféle képen megmutatta nekem, hogy abban az időben a tévé, annak túl nagy szerepe van a mi életünkben. Túl sok időt pazaroljunk ott a tévénél. Ez nem rólatok szól, ez a Baker családról szól. És mutatott valami nekem, mondta Márginak, valamit csináltunk róla, kb. Két hétig, és utána valahogyan az a tévé visszakerült. Nagyon makacs az a tévé. Ez mindig visszakerült. És utána ő mutatott valamit Áginak, utána mutatott valami Oliviának, utána meg egyszer nekem, de valahogyan mi sikerültnek olyan két hétig eltenni, és utána visszajött. És mondom, én mondtam magamnak, hogy nekem szüksége, vagy nekem jogom van egy kis kapcsolódásra. Nekem szükségem van egy kis kapcsolódásra. De mondom nektek, hogy egyáltalán nem volt békességem. Addig még nem oda mentem, és kihúztam a zsinort. A tévé meg mindig ott van, de ki van húzva a zsinór? Néha-néha, amikor amerikai foci van a tévében, akkor újra beteszem. Tudod, vannak fontos dolgok. Nem volt békességem addig, amíg nem csináltam azt, amit tudtam, hogy kell, hogy csináljam. És így működik. Ha valami nem stimmel, és tudod, hogy az nem stimmel, és nem rendezed, akkor nem lesz békesség, lesz ez a vívódás az életedben. Ez az első. A hálaadás. Van egy ismerősöm. Az ő neve Zsuzsa. Zsuzsa magyar, és vidéken él. És mondom nektek, hogy Zsuzsának kevés békessége van az életében. És az egyik oka az, hogy soha nem hálás azért, amilyen van, és csak azt látja, amilyen nincs. És egy amerikai szociológus ezt írta, a mi életünk és világunk véges. Sohasem egészen tele, sohasem egészen üres. Így mindig van lehetőség a hálára, azért, amit félig tele, vagy a hálátlanságra, neheztelésre és keserűségre azért, ami félig üres. És az irigységre azok felé, akiknek pohara jobban tele. Na, én mondom, hogy ez a mondatnak a második felé nagyon jól leírja a Zsuzsát. Pedig van sok az ő életében, amiért hálás lehetne. Egészséges, csinos, van férje, van négy gyönyörű gyermeke, van állása, van lakásuk, van autójuk, üdvössége van. Ez egy megtért asszony. De nincs békessége, mert nem látja azt, amilyen van, és ezért hálában teljes a szíve, csak azt látja, amilyen nincs. És panaszsal van tele szíve. És ezt kívánja, azt kívánja, ezt kívánja, és nincs békessége. És szerintem ez fáj Istennek, mert sok helyen a Bibliában mi azt látjuk, hogy a hála az fontos Istennek. Azt mondja, hogy legyünk olyanok, akik hálások, hogy ne is szűnjünk meg hálát adni. Sőt, Pál azt mondja, hogy Isten akarata az, hogy hálát adjunk mindenért. És látjuk azt, hogy van sok oka annak, hogy hálás legyünk. Az egyik nap olvastam a 103. zsoltárt. Ez úgy kezdődik, hogy ne feledd el, mennyi jót tett veled. És olvastam tovább. Ezt olyat olvastam, hogy megbocsátás, gyógyítás, életmegváltás, szeretet, irgalom. Azt mondja, Isten betölti a szava, vagy a javaid életedet, betölti javaival életedet. Irgalomról olvastam, kegyelem, türelem, szeretetről. A nem védkeink szerint bánik velünk. Amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete felénk. Amilyen messze napkelt a napnyugtától, olyan messze veti el a védkeinket. Amilyen irgalmas egy apa a fiához, olyan irgalmas Isten hozzánk. Testvéreim, van mit és van miért hálásnak lenni. Ez csak egy zsoltár, ez csak egy kis fejezet az egész Bibliából. Van mit és van miért hálásnak lenni. Látszik, kérem szépen, olvasd ezt.
A hála egy hozzáállás, amely köszönetet fogadja azt, amit ő tenni értem. Amikor teljességre rájöttünk arra, hogy a legnagyobb problémánk, a látható hallgatásunk megoldódott, akkor életük és ismeretek a hálát, és így megtiszteljük Isten. Azáltal, hogy életünkkel reagálunk arra, hogy kicsoda, és mindenek értünk.
Köszönöm, ahogy mondtam, vagyunk, akkor van mit, van miért hálásnak lenni, de sajnos sokan vagyunk, mint testvérek, akik elfelejtik ezt. És én kérem tőletek, ne legyetek olyanok, mint a Zsuzsa, aki nem csókolgatja Jézus lábát a köszönetből és a hálából, hanem ott ül Jézus lába elé, és panaszkodik. Azért, ami nincs. Pedig sok van, sok mindenre van, sok minden van neki, amiért hálás lehetne. És azt állítom meg, hogy amennyiben a szívünk nem hálás, amennyiben nem látjuk azt, hogy van mit, van miért hálásnak lenni, és csak azt látjuk, ami nincs. És kell. Ezt szeretni, azt szeretni. Hát soha nem lesz békességünk. Mert mit mond ez? Mi volt ez a gondolat, hogy a világunk véges, szem egészen tele, sohasem egészen üres. Van, mindig lesz az, ami nincs. És azért mindig lesz az, hogy vágyunk ezután, vágyunk azután. És nem lesz békességünk. És azért én csináltam valamit, én nem adom ki most, de itt van 50 példám, remélem, hogy van elég, nem számoltam, hogy hányan vagyunk. De itt van egy lap, két oldal van, és mondom, hogy ezen én azt hiszem, hogy meg kell művelni egy hálás szívet. Nekünk ezen kell gondolkodni egy kicsit, hogyan lehetne ezt csinálni. És vannak kérdések ott, hogy például mi az, amiért legjobban hálás vagy, mi okoz a hálátlanságot benned, az van 6 vagy 8 dologot fönt, utána van ötletek. Írd egy listát arról, hogy azokról a dolgokról, amiket hálás vagy. Majd nap mint nap olvasd a listát, tedd ki a hűtőre, hogy ne rohadjanak el a gyümölcseid. És olyan lista, hogy például az egyik lista, miért vagy hálás a kapcsolataid terén, családodban, barátaidban, közösségben, vagy az anyagi terén, az egészség terén, a munkád, iskolád, stb. Csak kezdünk felsorolni ezeket a dolgokat, emlékeztetni magunkat ezekre a dolgokra. Utána a hátsó oldalon van meg néhány, hogy minden nap mit kéne csinálni. Utána van egy nagyon lista, na tiétek nem annyira színes, mint az enyém. Van ilyen igaz sorrend, ami tele van olyan igékkel, mint a 103. zsoltár, ami tele van azzal, hogy miért lehetnénk hálás. A hála egy mély belső reakció, melyben szívünk hálával van tele, azért a sok áldásért, amit Isten ad, még akkor is, ha apróságnak tűnnek, hogyha nem is látjuk őket. Mivel van tele a szíve? Na, van meg egy dolog, és ezzel, igen, van a harmadik dolog, az odaadás, az áldozat. Ez a bűnös asszony kiöntötte az összes drága parfümet, kiöntötte önmagát. Teljes odaadásról van szó. Ugyanúgy, hogy Jézus. És nem csak a keresztény, igen, a keresztény Isten, nem csak a keresztény. Amikor földre szállt, amikor született, képzeljétek el, a Filippi 2 azt mondja, hogy megörösítette magát. Na, hogy nézett ki ez? Többféleképpen, csak próbáljátok a következőt elképzelni. Mielőtt jött a földre, ő mennybe volt, és körül volt véve angyalokkal, akik énekeltek neki. Következő nap egy istállóban volt, körülvéve állatokkal, bűnös állatokkal, akik úgy énekeltek, hogy muhú, vagy be. Biztos az szép volt neki, de nem ugyanolyan, mint az angyalok. Mielőtt jött a földre, dicsérték őt, mint ő, aki a saját szavaival teremtett mindent, amit csak van. Ő mondta, hogy legyen, és lett. A saját szavaival. Következő nap, mint bármilyen csecsemő, nem is tudott beszélni. Neki kellett tanulnia, beszélnie, mint bármilyen gyerek. Mielőtt jött a földre, a Biblia azt mondja, hogy ő fönntartotta az egyetemet az erős jobb kezével. Sőt, ő az, aki tartotta, vagy tartsa a csillagokat a pályákon. Következő nap, ő nem is tudott eltartani a saját magát. Nem tudott felülni, nem tudott állni, nem tudott járni. És rosszabb, képzeljétek el, az urak ura, piszkos pelenkában. Ez teljes odaadás. Ez hihetetlen. Hihetetlen, de igaz. Ő teljesen odaadta magát. És erre hív minket is. Jézus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé nem önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt, ez feltámadt, hogy az emberek érte éljenek. Ő érte élni, teljesen, teljes odaadás. Ettől tartunk egy kicsit. Legalább én. Amikor én fiatal voltam, én emlékszem, hogy én tartottam attól, hogy 100%-osan odaadom magamat Istennek. Mert mi van, mi lesz, hogyha ő azt kívánja, hogy misszionárius legyek. És ő küld engem valamilyen missziómezőbe. Én szeretem Amerikát, az amerikai életet. Ó, ez unalmas lesz. Isten őriz. Mondom nektek, hogy ő küldött engem missziómezőbe, és itt találtam az életemet. Amikor óra adtam az életemet, én találtam az életemet, és szerintem erről szól itt. Azután itt szólt mindannyiukhoz, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem, mert aki meg akarja megmenteni, megtartani az életét, elveszti, pedig aki elveszti az életet, én értem, akkor megmenti, megtalálja az életét. De mégis sokszor félünk, félig bízunk benne, félig akarunk odaadni az életünk neki, félig tartani valamit hozzánk. És ez egy nagyon ismert ige szakasz, én többféle fordításból írtam ezeket a igeverseket. A Rómaihoz írt levél a 12. fejezet. Azt mondja, hogy Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szálljatok oda és áldjatok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki. Hogy teljesen határozottan szálljatok oda magatokat, áldjatok át az életeket ő neki. És a második vers úgy kezdődik, hogy ne igazodjatok e világhoz. És utána a második versnek a végén van az, hogy mi lesz az eredménye mindennek. Ez azt mondja, hogy próbálgassatok, hogy mi az Isten jó, kedves, tökéletes akarata. Na, itt van valami nagyon fontos. A kérdés az, hogy hiszed-e ezt? Hiszed-e azt, hogy Isten akarata veled kapcsolatos, tökéletes, ez a legjobb neked. Hiszere. Hiszere ezt, hogy mivel ő teremtette téged, és ő teremtette a világot, akkor ő tudja, hogy mi a legjobb neked ebben a világban. Hogyha letennéd az életedet, ez élő áldozattól élne, ő érte élni, elsősorban ő érte ez az országáért. Hogyha ezt csinálnál, akkor te tapasztalnál a tökéletes akaratát, hogy mennyire tökéletes az ő akarata veled kapcsolatosan. Hiszed azt? Én azt látom, hogy sokan, mint keresények, mi bízunk az Úrban a következő életével kapcsolatosan, de nehezen bízunk meg benne az itteni élettel kapcsolatosan. És nehezen odaadjuk magunkat ő neki. Én mondom neki, hogy én hiszem ezt. Én hiszem azt, hogy arra vagyunk hívva, arra vagyunk célozva, arra vagyunk teremtve, hogy ő érte éljünk, és nem önmagunkért. És ez a teljes odaadás, ez az áldozat, amiről beszélünk, ez igazándiból, ez a legjobb számunkra. Mivel az ő akarata tökéletes számunkra. Ránk van szabva. Szóval az odaadás, ez a legjobb számunkra, és mennyiben tudjuk ezt csinálni, teljesen ő érte élni, akkor lesz békességünk. És amennyiben nem, akkor nem. Miért? Mert Isten akarata az én akaratom. Istennek az értéke az enyém. Istennek a terve az én tervem. Istennek a céljai az én célom. Óra vissza. Nem lesz békesség az életedben. Én hiszem ezt. Na, szeretnék egy kicsit valamit mondani erről a odaadásról és áldozatról, és az elején nem fog úgy tűnni, hogy erről beszélek, de szeretnénk mesélni. Léken, a legtöbb karácsony itt töltöttél, vagy otthon Amerikában? Itt? Oké. Otthon a mi karácsonyi szokásunk kicsit más, mint itt Magyarországon. Nálunk a karácsony, az igazi karácsony az a 25-én van, reggel, nem szent este. A szent este ez egy nagy családi nap, és a mi szokásunk az volt, hogy a Baker család összejött, az a Baker nagyik, és utána apu, és az öt testvérei, és az öt gyerekei is, és mind összejöttünk. Nagy buli volt, nagyon élveztünk, mert sok unoka testvéreink van, hasonló dolgokat szerettünk csinálni, ajándékokat is kaptunk, szóval jó volt ez az összejövetel. De aztán irány haza, sietve. Miért? Mert ott nálunk a Mikolás jön 25-én, nem 6-án, hanem 25-én. Illetve 25-én hajnal. És azért kell sietni, mert valaki okosan kitalálta ezt, szerintem, hogy az a gondolat, hogy a Mikolás, ha jön, és látja azt, hogy a gyerek nincs az ágyba, legalább ez az, amit énekelünk, és ez az, amit mondok meg, hogyha Mikolás látja, hogy a gyerek nincs az ágyba, akkor nem áll meg, ő tovább megy. Szóval itt az az egy est az évben, amikor eléggé korán lehetne lefektetni a gyerekeket. Mert ő nem szeretne azt, hogy Mikolás jöjjön, és látja, mint az ágyba, és utána tovább megy. Szóval sietünk haza, és gyorsan beugortunk az ágyba. Na az, hogy a gyerekek korán lefekszenek, ennek jó oldala van, és rossz oldala van. A jó oldala az, hogy volt idő a szülőknek csomagolni, rendezni a szobát, szépíteni mindent. A rossz oldal az, hogy mi van, ha a gyerek korán lefekszik. Akkor korán fog kelni. Igen. Tényleg, amikor nagyon vár valamit. Szóval én azt hiszem, kb. 10 éves voltam, és tudtam nagyjából, legalább tudtam, hogy mit kértem. Én nem voltam biztos, hogy mit fogok kapni karácsonyra, de szeretem a karácsonyt. És én alig vártam, és tudod, én öreg vagyok. Amikor én gyerek voltam, nem voltak ezek a digitális órák, amik mutatják azt fénnyel, hogy mennyi az idő. Nem volt ilyen. Én nem is vagyok biztos, hogy nekem volt óra a szobámban akkor. De fölébredtem, nem tudtam mennyi az idő, de én biztos voltam, hogy hát óra hol van. Szóval azért indultam lefelé. Mi gyerekek az emeleten aludtunk, és apu és anyu volt lent a földszinten. És lementünk, ráztam apunak a vállát. Apu, most! És fölkapcsolja a lámpát, nézi az órát. Brad, 3 óra van. Kérem szépen, menj el vissza aludni. Szóval mentem vissza aludni. És vártam. Aludj. Az alvás az nehezen jött, de vártam. És én biztos voltam, hogy 3 órát, legalább 4 órát eltelt. És újraindultam haza, vagy lefelé, és a öcsém jöttek velem. Mentem az apuhoz, ráztam a vállát. Apu, most! Fölkapcsolt a lámpát, nézte az órát. Brad, 3:45. Menj el vissza aludni, kérem, aludnom kell. De nehéz volt várni, mert tudtam, hogy mi lesz. Tudtam, hogy ott lesznek az ajándékok, ott lesz a gyönyörű szép fa, és a szoba, és a dekorációk olyan jók, és az étel, és a család, és a szeretet, és valahogyan nem tudom, hogy történt ez, de a karácsony napon minden probléma félre lett téve. És ott voltunk, szeretetben. És annyira kívántam azt, az alig vártam, nem vártam. Nagyon nehéz volt várni. Izgatottan vártam. Végre, amikor lementem, apu azt mondja, hogy oké, de várjatok, hogy mindig az volt, hogy kellett várni, hogy ők összeszedjék magukat, a kávét csinálják, és amikor bementek a nappaliba, és készültek, akkor hallottak, mi ott vártunk a lépcsőn, mint a start vonalnál, és azt mondja, hogy oké, pum! Ott voltunk, így, és de milyen szép volt, és mi volt ott, és a szépség, és a bőség. És ez egy, szerintem egy nagyon jó kép az adventről. Mert az advent maga az a várakozás, mert mi várunk valami. És amit várunk, az nagyon jó. Ez nagyon szép. Sokkal szebb, mint az a szép váz, az a szép szoba, amit tapasztaltam 10 évesen. És annyira szép, hogy nem is tudjuk elképzelni. A Biblia azt mondja a Korintus levélben, hogy jó, szem nem látott, föl nem hallott, a képzelet nem képzelt. Nem képes elképzelni az, mi vár minket a túloldalon. És én szép dolgokat láttam. És én szép dolgokat hallottam. És a képzeletem, higgyetek, van szépség. De ez semmi ahhoz képest, hogy mi vár ránk. És azért, hogyha ezen az oldalon kell áldozni valamit, megéri. Ha ezen az oldalon van egy odaadás, és ő érte kell élni, ahelyett, hogy mi értünk élünk, megéri. Megéri bármilyen odaadás, bármilyen áldozat. Higgyetek, megéri. Befejezésről ezt összefoglalva mondom, hogy azt hiszem, hogy az a három dolog, amiről beszéltem, a békesség fő összetevői. És ha hiányzik az életedben a békesség, akkor javaslom, hogy vizsgáld meg az életedet ezekkel kapcsolatosan, hogy van-e valami az életedben, hogy Isten már megmutatta, hogy ez változni kell, és meg nem csinálta. Vagy nézd meg a szívedet. Tele van hálával, vagy ilyen vágyulással. Ez kell. És nézd meg, figyelj arra, hogy miért, vagy kiért élsz. Teljesen ő neki, ő érte, vagy az egyik láb ebbe a világban, a másik láb abba a világban. Mi a helyzet? Én hiszem azt, meg vagyok győződve, hogyha csakaroljuk a bűnbánatot, hogyha műveljük a hálás szívet, és hogyha érte éljünk, akkor mi is fogunk tapasztalni a békességet, mint ahogy ez a nő. Ő békességgel fog küldeni minket haza. De figyeljetek jól, ő nem adta a békességet ennek a farizeusnak. Nem. Nem volt bűnbánat könnyei, nem volt a hála vagy az imádatnak a csokja, és nem volt az odaadás, és nem küldte őt haza békességgel. Figyeljünk jól, inkább legyünk olyan, mint a nő, és kérlek titeket, hogy a tőletek, értsetek meg a célom, nem szemrehányás, nem az, hogy na mi van ezzel, vagy mi van azzal, hanem azért mondom mindezt, mert hiszem azt, hogy lehet tapasztalni békességet itt a Földön, vagy Jézus, vagy Isten nem hirdette volna. Lehet tapasztalni a békességet. És szerintem ez a három dolog segítene nekünk jobban tapasztalni ezt. Ez az, amit szerettem volna megosztani veletek már. Köszönöm a figyelmeteket.